Ez itt ez a vers, ez a pár vers azt mondja, hogy jó követni a védákat, ugye? Hogyha visszalapozunk a második fejezetbe, akkor pedig azt látjuk, mondjuk megkérjük a Béla próbót, hogy olvassa fel a 53. verset a második fejezetből. Hogy tudjuk összerakni. Te ez a vers azt mondja, hogy akkor lesz majd jó, hogy amikor az elmédet nem zavarják meg a védák virágos szavai. Itt meg azt mondja, hogy a szabályozott cselekedeteket a védák írják elő, a védák pedig közvetlen az Istenség személyiségéből nyilvánulnak meg. Na akkor most mi a helyzet? Hogy most követni kell a védákat? Nem kell követni? Vagy az jó, vagy nem jó? Igen. És miért mondja mégis, hogy akkor kell követni a védákat? Még a gyümölcsöző eredményekre vágyva is. Igen, mert valaki, ha valaki itt van, akkor, hogy ő elkezdi ezt követni, akkor az neki jó. De hogyha valaki itt van, és azt mondja, hogy akkor neki ez egy visszalépés. Hogy azért kövesse a védákat, hogy anyagi eredményekre tegyen szert. És ezt a világi tudósok nem tudják hova tenni, mert nem érték a védáknak a lényegét. Volt egy német tudós, aki tanulmányozta a Bhagavad Gita-t, és arra jutott, hogy a Bhagavad Gita-t 16 különféle személy írta. Mert annyi ellentmondás van benne, és csak úgy tudta összerakni, hogy ezt 16 különböző személy írta, és mindegyik fejezetet szinte egy másik ember mondott. És azt később valakik összerakták egy könyvbe. Az egyik azt mondja, hogy a védákat nem jó követni, mert hogy ezek a védák akkor lekötöttséget eredményeznek. Máskor meg azt mondja, hogy hát kövesd a védákat, mert akkor ez az áldozati kör, és hogyha valaki nem követi az áldozati kört, akkor igazából ő bűnös. Tehát, hogyha valaki nem érti, hogy a védák az ad egy fejlődési folyamatot. És hogyha valaki egy szinten van, akkor a következő szint a számára előrehaladás. De hogyha valaki már továbbfejlődött, ugyanúgy Arjunának mondja, hogy jó, akkor most te ne kövesd a védákban előírt áldozatokat. Mert azok csak az anyagi élvezetre buzdítanak. De ugye az védák buzdítanak egy szempontból az anyagi élvezetre, vagy ajánlják, mint egy csali az anyagi élvezetet az embereknek, mert az embereket ez érdekli. Szeretnék élvezni az anyagi világot, és a védák kínálnak nekik ilyen lehetőségeket, jó, akkor hogyha követitek ezt az áldozatokat, akkor megkaphatjátok azokat az eredményeket. De ott még nincs vége, és akkor vannak a következő lépcsőfogok. És hogyha valaki ezt nem látja, vagy nem érti, akkor ellentmondásokat fog tapasztalni. És a nyugati indológusok rendszeresen beleakadnak ezekbe. Volt például a Mária indológus. Nem jut eszembe hirtelen, valamilyen Mária. Már elhunyt egy pár évvel ezelőtt, de... Szepes ez egy másik. És ő azt mondta, hogy az a Krishna könyv, amit Srila Prabhupád fordított, az úgy nem jó. Ő meg fogja írni a saját Krishna könyvet, mert a Vrindávani Krishna és a Maturai Krishna az két külön személy, tehát itt van egy félreértés. És akkor ő majd megírja a Krishna könyvet, mert Krishna Lila Mataji, akkor adott neki Krisna könyvet, és ő nem értett vele egyet, mert ez igazából nem így van. De sok praszádamot kapott, és a bakták kultiválták, és Krisna a Mataji, és amikor mielőtt elhunyt az egész könyvtárát, akkor a Bhakti Vedanta főiskolának felajánlott, ami egy 30 millió forint értékű könyvkészlet. Mert nagyon értékelte a baktáknak a törődését, de még mindig egy indiológus volt, aki nem tudom, 70 éven keresztül, vagy nem 70 éven keresztül egy...
Nem terebes.
Majd, hogyha ezt mondjuk, hogy nem mondom. És de ezekkel a koncepciókkal volt beragadva, hogy a védák azok embereknek az alkotásai, és nem úgy látta az összefüggését, mint ahogy azok valójában vannak. Devamrita Maharaj írt erről egy könyvet, a Searching for Vedic India. Kutatás a védikus India után. És akkor ő elemezte, hogy milyen motivációkkal láttak a nyugati tudósok, milyen motivációkkal nyúltak a védákhoz. Ugye az angoloknak, amikor mentek Indiába, milyen motivációjuk volt? Kinek van ötletek? Téríteni akart. Igen, tehát, hogy hatalmat akarták a saját befolyásuk alá vonni Indiát. Csak találkoztak egy problémával, hogy az embereknek nagyon erős hitük volt a védákba és a lelki tanítómestereikbe. És volt az egyik tudós, indológus tartott előadást az angol parlamentben, és mondta, hogy van egy nagyon, hogyha Indiát a angol hegemónia alá akarjuk vonni, akkor két dolgot kell csinálni, ami nagyon fontos. Az egyik, hogy a szentírásokba vetett hitet el kell törni az emberekbe, meg kell bizonyítani, hogy ezek a szentírások, ezek csak mítoszok, ezek nem, nincs közül a valósághoz. És a másik pedig, hogy a tanítóikba vetett hitét el kell törni, mert az a probléma ezekkel az indiaiakkal, hogy amit mondanak a brámanák, azt csinálják. És ez egy nagyon nagy probléma, mert nem azt csinálják, amit mi akarunk. És akkor ezen kezdett el dolgozni, és volt az egyik Max Weber, akkor kiadott egy 50 kötetből álló sorozatot, lefordította a védákat, és így félremagyarázta így szisztematikusan a védákat. És ez szanszkrit tudós volt, és így kifordította a védákat, hogy igazából ezek újkori alkotások, csak 1000 évnél nem régebbiek. De volt mögötte egy nagyon erős gyalmatosító szándék. És akkor ezek a személyek, ezek a népek, akik itt élnek, az árja bevándorlás elmélet, hogy az árják igazából, akik megalapították ezt a kultúrát, ezek igazából északról, Európa környékéről jöttek, és akkor ők alapították meg az árják. Még Hitler is igényelt magának, hogy a németek az árják, és akkor a árjákból voltak Indiában. Hát, hogy van rengeteg, tehát hajmeresztő elméletek vannak. De minden mögött az van, hogy Indiát akkor be kell törni a gyarmatigába. És ennek nagyon fontos pontja volt, hogy az embereknek a hitét el kell törni az írások, vagy ezek újkori alkotások, ezek mind mítoszok, amit csak okos brámanák találtak ki azért, hogy irányítsák az embereket. Jó, ez csak egy kis beszúrás volt. Jó, visszatérve ehhez a mostani versenyhez. Ez az áldozati ciklus. Igaz, itt beszéltünk a jagjáról, hogy áldozatokat kell végrehajtani, amelyhez megfelelő tudat kell. Yogyat, Yogyos Istán is Inál Szentum, Ucsaté Szarva Kirbisan Budzsaté, Tetovakvan Pápa, Jépesen Tjátnak Árenet. Bakták megszabadulnak minden bűntől, mert csak olyan ételt fogyasztanak, amit először felajánlottak áldozatgyanán. Mások, akik személyes érzékélvezetőket készítenek ételt, bizony csak bűnt esznek. És akkor itt beszél Krisna a Gyagya körről, gabonaféléken él mindenkinek a teste, amit az eső táplál, és az eső a Gyagya végzéséből születik. És hogyha valaki nem követi a Gyagya áldozatkört, az bűnös életet él. Itt beszélnünk kell egy kicsit arról, hogy milyen ügynökei vannak a gunáknak, a anyagi természet kötőreinek, amik befolyásolnak minket. A legfontosabb közvetítő közeg, amin keresztül a kötőerők befolyásolnak minket, az a írások, amiket tanulunk, vagy szentírások. Tehát, hogy amit tanulunk, az nagyon erősen befolyásolja, hogy milyen kötőerőnek a hatás alatt leszünk. Tudatlanság, szenvedély, jóság. Igaz, az első, amit megemlítenek, ez a sásztra. Azért nekünk a Bhagavad Gita és a Simad Bhagavatam alapján kell élni az életünket, mert hogyha ezt a tudást halljuk, ezt próbáljuk a gyakorlatban alkalmazni, az nem, hogy csak a jóság kötében van, hanem felemel bennünket lépésről lépésre a transzcendentális szintre. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy valakinek mi az, melyik szentírás, milyen írást tart az életének az alapjának. Mit tanulunk. Ugye, hogyha olyan írásokat tanulmányoznak az emberek, amiből teljesen hiányzik a legfelsőbb személyről szóló tudás, akkor nagyon szorosan le lesznek láncolva a szenvedés tudatlanság kötőreikhez. Ezért nekünk nagyon fontos, azért is tanuljuk most a Bhagavad Gita-t, hogy értsük. Egyrészt értsük, másrészt pedig tudjuk alkalmazni a gyakorlatban mindezt, amit tanulunk. Tehát a kötőerőknek az első és legfontosabb ügynöke az írás vagy szentírás, amit tanulmányoz valaki. És látjuk, a puránák is vannak különböző kötőerőkben. Vannak olyan puránák, amik azokhoz szólnak, akik a tudatlanság kötébe vannak. Ugye a tudatlanság kötébe élő embereket úgy kell motiválni, hogy fenyegetni kell őket. Hogyha nem csinálod ezt, akkor a gyehenna tüzén fogsz égni, és akkor nagyon sokat fogsz szenvedni, hogyha nem követed az utasításokat. A szenvedély kötőerében lévő embereket úgy kell inspirálni, hogy anyagi eredmények vannak felkínálva. Hogyha ezt és ezt csináld, akkor ilyen jó lesz. Hogyha meg ezt csináld, akkor meg olyan jó lesz. Nagy gazdagságod lesz, szép családod lesz, jó lesz a termés, stb. Tehát így módon van elcsábítva, vagy inspirálva. A jóság kötében élőket úgy lehet motiválni, hogy ez a kötelesség, mint emberi lény, vagy mint brámana, ksatria, ezt kell csinálni, és ez a megfelelő. Itt a kötelesség a domináns elem. És a transzcendentális írások pedig arról szólnak, hogy hogyan lehet elégedetté tenni az Istenség legfelsőbb személyiségét. És attól függ, hogy valaki egyrészt milyen kötőerőben van, meg hogy az az írás, amit tanulmányoz, akkor az milyen kötőerőkhöz lép, milyen kötőerőket testesít meg, akkor az fogja folyásolni az embert. Ez például valaki az egyetemen tanul marketinget, vagy ilyen dolgokat, akkor az melyik kötőerő demonál? Szenvedély. Szenvedély. Tehát, hogy valaki hogy tud anyagi eredményeket elérni? Azt jelenti, hogy szenvedély. És lehet, hogy nincs ott benne Isten felfogás, az pedig tudatlanság, tehát ezek mindig keverednek. A második legfontosabb közvetítő közeg, vagy ügynöke a kötőerőknek, az a víz, amit iszunk, az étel, amit eszünk. Az a második legfontosabb. Tehát, hogy milyen ételeket eszünk, milyen víz, amit iszunk, az nagyon közvetíti a kötőerőknek a hatását. Ezért nekünk mindig praszádamot kell ennünk, az a legfontosabb. És hogy milyen tudatban van ez a praszádam elkészítve, felajánlva, az is nagyon, nagyon fontos. Emlékszem, egyszer beszéltem Sila Sivarammal rájtel, és ő régen mindig ilyen evián vizet ívott. És nem csak nem azért csináltam el, hogy ez egy milyen különleges víz, hanem azért csináltam, mert ez igazi víz, tehát ez forrásvíz, és az teljesen tiszta. Egyszer meséltem neki, hogy voltunk itt szankirtanosokkal Tirolban, és ami hegy tetőn a Balarán probék szerveztek egy ilyen találkozót, hogy a több szankirtan csapat akkor ott a Alpokba, Tirolba, végül az Alpok, igen. Alpokban akkor találkoztunk, és ott volt egy hegyi falu. És akkor ott ilyen nagyon szép patogok voltak, nagyon szép erdő, és ott voltak házak, és akkor volt a házakban ilyen vezetékes víz, de mondták ott a helyiek, hogy ott a csapból, hogy ilyen forrásvíz folyik, tehát hogy ilyen tiszta ásványvíz. Tehát, hogy amit máskor a boltokban lehet kapni, ott az folyik a csapból. Fent voltunk jó magasan. És amikor ezt mondtam Silasival, a marázsnak mondta, hogy igen, mert ez az a víz, ami legjobban segítse a lelki fejlődést. Aztán nekünk most vagyunk, ahol vagyunk, azt kell innunk, ami lehető legtisztább, a tisztított vízünk, van valami. Én legjobb, amikor falmon voltunk, ott lehet jó kultvizet inni, falmos kultvizet, az a legtisztább, de most itt legalább tiszta ilyet kell. És a másik, hogy az étel, amit eszünk, az szépen legyen elkészítve, és akkor felajánlva. Tehát a konyhásokat inspirálni, jó tudatban legyenek. Én időnként ne szoktam menni, hogy milyen, igazán, milyen állapotok a konyha, hogy főzni, ez nagyon sokat befolyásolja az viszont. Nem fogták, akik tudják, ha ránéz az ételre, az tudja, hogy a szakács milyen tudatban volt, amikor nagyon függ azon. És a harmadik ügynöke a kötőerőknek az a társulásunk, hogy kikkel társulunk, milyen személyekkel társulunk. Amilyen személyekkel társulunk, akkor az meg fogja határozni, hogy mi milyen kötőerők hatás alatt leszünk. Kikkel barátkozunk, kiknek tárjuk fel az elménket. És akkor nekünk az alapelv, hogy baktákkal társulunk. És akkor próbálunk a társuláson belül is Krisna tudatos társuláshoz jutni. Aztán van még több is, de ez a három legfontosabb. Hogyha ezt a hármat rendbe tartjuk, hogy az írásokat olvasunk, igaz, mi szent írásokat, amik Krisnáról szólnak, Krisnával kapcsolatosak, és ami megfelel a mi szintünknek. Ugye, mert vannak olyan írások, amelyek teljesen Krisna tudatosak, csak nem a mi szintünknek megfelel. Például a Goszvámik írtak Rádának és Krisnának a bizalmas kefteléseiről, de lehet, hogy az még nekünk túl magas irodalom. Nekünk azokat az írásokat kell követnünk, vagy olvasnunk, ami szintünknek megfelelő. Azért olvasjuk a Bhagavad Gita-t, a Srimad Bhagavatamot, majd később olvasjuk a Sri Chaitanya Charitamritát, hogy akkor lépésről lépésre tudjunk fejlődni az adó szolgálatba. Mi az, amit eszünk, iszunk, és kikkel társunk, ez a három legfontosabb dolog. Jó, ehhez kérdés?
Igen? Ugye, ez a társulás, hogy az úgy szól bele, hogy azért bakták, nem bakták. Szóval baktákon belül azért mondják volna mindenkit.
Hát ott is, tehát, hogy ott is a tudaton függ, hogy most hogyan társunk baktákkal. Például lehet úgy is társulni, hogy megbeszéljük, hogy éppen mi a pletyka, most mi a legújabb pletyka, és akkor arról beszélünk. A társulás az nem csak azt jelenti, hogy valaki mellettem ül és beszélek vele, hanem hogy ez a társulás hogyan segíti az én Krisna tudatomat. Természetesen nem társulunk karmikkal. Amikor kimegyünk és könyvet osztunk, akkor mi adjuk a társulásunkat az embereknek. De ugyanígy a bakták társaságában is belül is kell látnunk, hogy most ez a társulás, akkor ez segíti az én Krisna tudatomat, vagy nem segíti. Mert előfordulhat, hogy a bakták egymáshoz tulajdonságait erősítik egymásba, hogyha nem vigyáznak. Jó? Tehát, hogy azzal is, arról is tudatosnak kell lenni, hogy akkor Krisna legyen a középpontban. A nartasi mutatás.
Hogyha két bakta, ugye, rossz tulajdonságokról, vagy ilyen nem Krisna tudatos dolgokról beszél, ez a nartasi mutatás.
Igen, így. Ugyanahhoz a rossz dolgokhoz ragaszkodtunk korábban, még a Krisna tudat előtt, és akkor most megbeszéljük azokat, hogy miben lehetnek ilyenek, de a társulásnak Krisna kell, hogy legyen a középpontjában. És akkor kell látnunk, hogy ez most segíti az én Krisna tudatomat, vagy nem segíti. Jó, más kérdés? Igen?
14-es másra kérdeztek arra, hogy ez még később.
14-es lehet, igen.
Hát itt valósan, hogy az első jogi ágazat nézéséből ered. Hogy ez, lehet, hogy ez nem olyan téma, hogy most ezt kellett fejteni, hogy ez milyen összefüggésből ez a kettő pontosan. Tehát most az emberek, ahogy én gondolom, nem végeznek jogjákat be a civilizációban, bár Indiában valahol tanítják a védelmet biztosan, de itt annyira nem
évesít az eső. Hát egy szempontból igaz, tehát hogy esik az eső, de látjuk, hogy mivel az emberek egyre bűnösebbek, akkor nem pont úgy esik az eső, hogy kell. Ez a védikus kultúrában úgy esett az eső, amikor követték, hogy annyi eső esett, ami pont kellett, és akkor, amikor kellett, és éjszaka esett. Mert akkor nem zavarta a napközben a tevékenységet. Most már látjuk, hogy ez az eső, ez már nem pont úgy esik, mint ahogy kellene, hanem van, amikor én tapasztaltam olyat, hogy volt, hogy annyi eső esett, hogy az inkább káros volt, mert kárkodott, és van, amikor pedig kellett volna, hogy essen, akkor meg nem esett. Mert ezek a bűnös visszahatások miatt is. Van még eső, szerencsére. Aztán vannak olyan helyek a világban, ahol nincs eső. 200 mm éves eső alatt sivatagnak hívják. Például volt a egyik bakta programos régen, aki 2004-ben volt bakta programos. Kása Jánosnak hívták, aki kiment Barcelonába, és ott volt a ottani Krisna templomba tavaly, vagy tavaly előtt. És mondta, hogy Barcelonában másfél évig nem esett az eső. Hát úgy képzeld el, hogy másfél évig egy csepp eső nem esett. És akkor úgy volt, hogy már olyan intézkedéseket hoztak, hogy tilos volt autót mosni. Hogyha valakit azt látták, hogy autót mosott, 1000 euró büntetéssel sújtották. És teherhajókkal hordták a vizet, mert nem volt vízük, mert az összes víztározó kiapadt, nem volt vízük. És akkor mondta, hogy utána elkezdett esni az eső, de akkor meg annyi leesett hirtelen, hogy akkor az még nagyobb kárt csinált. És lehet, hogy ezek még nem általánosak, de egyre általánosabbá válnak. Tehát, hogy ilyen nem volt például ott Barcelonában ez a fajta dolog. És lehet, hogy még van eső, de ez még a jámbor tetteknek az eredménye, mert régebben az emberek sokkal jámborabbak voltak, hogy követik Isten utasításait. De most már sajnos egyre kevésbé követik ezt is, igen. Hát, hogy közvetlen, hogyha az emberek végzik az áldozatokat, És ebben a korban az áldozat, ez a Sankirtan Anyagya Krisna, Szent Nevének az egyikus éneklése. És hogyha az emberek éneklik csak a Szent Nevet, akkor ennek az első hatása az lesz, hogy lesz elég eső, és lesz elég gabonájuk, hogy tudjanak enni. Ez egy ilyen mellékelmény a jagjának a Szent Nevének. És az, amit itt ír a Bhagavad Gita, hogy igen, amikor az emberek követik el, mert a jagja az az, hogy összekapcsolja az embereket a felsőbb régiókkal. Vagy a mennyekkel, vagy a még feljebb a lelki világgal. És amikor nincs ez a kapcsolat, hogy az emberek azt gondolják, hogy nincs szükségem a istenség személyiségére, vagy a félistenekre, akkor annak a következménye az szükség lesz. És most is lehet tapasztalni már a világban, hogy vannak olyan helyek, ahol eléggé szűkében vannak az élelmiszereknek. Van összefüggés, ha bár számunkra még nem annyira nyilvánvaló. Jó, más kérdés? Jó. Ha valaki végzi ezeket az áldozatokat, annak az lesz az eredménye, hogy meg fog tisztulni. Tehát, hogy tisztulunk ezáltal. Jó, olvassuk el a 17. verset és annak a magyarázatát. Következik? Jól. Megkérjük az Istvánt, hogy olvassa fel nekünk a 17. verset. Tehát itt azt olvassuk, hogy valaki számára már nincs kötelesség. Ugye már eddig arról hallottunk, hogy az embernek végre kell hajtani a kötelességét, és a kötelesség a jagja áldozatot kell végezni. Ki az, akinek a számára nincs kötelesség, mint olvastunk ebben a versben?
Hát akkor én teljesen elégedett az önmagában és a Krisna tudatosságában.
Tehát, hogy az a szemét nem kényszerítik ezek a kötelességek, aki már elérte ezt az átma ratir, vagy átma tripta, aki az önvalóban találja meg az örömét, akkor számára már nincsen kötelesség. Tehát, hogy valaki akkor tud lemondani a tettekről, hogy akkor tud visszavonulni, amikor önmagában talál elégedettséget. Amíg valaki a külső érzéktárgyakból próbál valamilyen szempontból örömet meríteni, akkor neki vannak anyagi kötelességek. De hogyha valaki az önvalóban találja meg az örömét, akkor számára nincsen kötelesség. És akkor Arjuna így nagyon lelkes lesz, hogy akkor van egy módszer, hogy neki nincsen kötelesség. Hogy akkor lehet egy olyan helyzet, hogy neki nem kell harcolnia. De az a baj, hogy Krishna lelombozza ezt a lelkesedését a 18. fejezetben. Mit mond Krishna? Megkérjük az Istent, hogy olvassa be a 18. verset is.
Az önmegvalósított embernek nincsen semmi célja, előjét kötelességé végrehajtásában, de arra sincs oka, hogy ne végezzen ilyen munkát. Az ilyen ember nem fog egyetlen más időjétől sem.
Ugye? Akkor
így...
Köszönöm szépen, tehát, hogy itt ezzel kicsit elombozza Arjunát, hogy igen, de arra sincs oka, hogy ne végezze azt a kötelességet. Mert akkor Arjuna gondolhatta volna, jó, én nem akarok se királyságot, nem akarom a királysággal járó gazdagságot, akkor nekem nincs ez a kötelesség. Akkor itt Arjunának azt mondja Krishna, de neked kell cselekedni, mert hogyha valaki még le is megtalálja ezt az átmaradit, ezt az önvalóban való boldogságot, még mindig cselekszik. Mindig cselekedhet. Arra sincs oka, hogy ne végezzen ilyen munkát. Az ilyen ember nem függ egyetlen más élőlénytől sem. És akkor itt a 19. verstől akkor elkezdi mondani Arjunának, hogy miért. Olvassuk fel a 19. verset is.
Ezért van ilyen kötelességből kell tenni, amelyik közgó szerepei gyümölcsére mert aki gondolás nélkül cselekszik, az elejéről legfelsőbb. A bakkák számára a legfelsőbb az istenség felelősség, míg az impersonalisták számára a felszabadulás. A bakkák feladó irányítása a Krisnáért, azaz Krisna tudatra cselekszik, sem gondolik munkája eredményéhez. Az kétségtelenül az élet a fő céljának elérése felé halad. Arjuna azt az utasítást kapta, hogy harcoljon Kurukshetrai csatában Krisna érdekeiért, mert ez az ő kívánsága. Jó embernek ennyiből távol maradni az erőszaktól személy csalózkodásért, míg a legfelsőbb kedvéért végzette, azt jelenti, hogy az ember nem ragaszkodik az eredményhez. Ez a tökéletes cselekvés legmagasabb szintje, és az Istenség legfelsőbb személyiség is Krisna ezt nyerje. A védikus szertartásokat, többek között az előírt áldozatokat azért hajtja végre az ember, hogy megtisztuljon az érzékkielégítés során végzett istentelen cselekedetektől. Ám a Krisna tudatban elkövetett tettek transzcendentálisak, s fölötte állnak a jó vagy rossz cselekedetek visszahatásainak. A Krisna tudatú ember nem ragaszkodik tettei eredményéhez, hanem egyedül Krisna kedvéért cselekszik. Számtalan féle tetszett végre,
tehát Arjuna meg tudja ezt a szomorú hírt, hogy aki önmegvalósított, akkor még ő nyugodtan cselekedhet. Mert hogyha valaki úgy cselekszik, hogy nem ragaszkodik a tetti eredményéhez, akkor eléri a legfelsőbbet. És Srila Prabhupád pont ehhez a vershez fűzött magyarázatában tartott erről a versről leckét. Tasmádászottaszhatatom, ez egy híres vers, Kárjam Karma Szamácsara. És akkor ebben a versben, ehhez a vershez fűzött magyarázatában, ezen a leckén beszél arról, hogy honnan tudjuk, hogy kimentes a munkának a munkagyümölcséért való törekvéstől, hogy ki nem a gyümölcsért cselekszik. És mondja, hogy az az ember, aki nem cselekszik a munka gyümölcséért, akkor ő úgy gondolkodik, hogy én nem vagyok rossz, én Krisnáé vagyok. Általában az emberek mindig azért cselekszenek, hogy akarnak valahogy kinézni a többi ember előtt. Érdekli őket, hogy mások mit gondolnak rólunk. hogyha én így viselkedek, akkor mások jónak fognak látni engem? Vagy mások rossznak fognak látni engem? Ez azt jelenti, hogy ragaszkodunk az tetteink eredményéhez. Hogy én hogyan nézek ki mások szemében. De az a személy, aki nem ragaszkodik tetté eredményéhez, akkor nem érdekli, hogy én most jónak nézek ki, vagy rossznak nézek ki. Én krisnai vagyok, én nem vagyok jó, én nem vagyok rossz, én krisnai vagyok. Az én tetteim Krisna szemében kell, hogy jónak tűnjenek, nem valaki másnak a szemében. Mert hogyha például könyvet hoztunk, vannak olyan emberek, akiknek a szemében ez egy nem jó cselekvés. Azt mondják, hogy ez kódulás, hogy mi zaklatjuk itt az embereket. De igazából mi próbáljuk nekik odaadni Krisnát, és valahogy kapcsolatba hozni őket Krisnával, hogy adományozzanak valamennyit Krisnának a szolgálatára, fogadjanak egy könyvet, amiből értesülhetnek Krisnáról, vagy mondják legalább azt, hogy Góranga, hogy kiejtsék a szájukon a szent nevet. Mert hogyha egy perc erejéig is találkoznak a baktákkal, az megváltoztathatja az életüket. Annyi ember életét megváltoztatta már. De a bakták közben mindenféle emberrel találkozunk, akik mindenféle véleménnyel vannak rólunk. Hogyha mi feltételekhez kötjük magunkat azáltal, hogy ezek az emberek pont mit gondolnak, akkor lehet, hogy a következő nap már nem megyünk ki könyvet osztani, mert hát az emberek azt gondolják, hogy ez nem jó. Vagy nem fogunk azért csinálni valamit, mert valaki azt gondolja arról, hogy az jó. De mi azon függünk, hogy jó, Krisna mit szeretne, vagy ő mit szeretne. Valaki más mond. Jó, és itt a következő versekben akkor Krisna mond más példákat is Arjunának, hogy miért kell cselekednie. Azért kell cselekednie, hogy példát mutasson másoknak. Mert lehet, hogy egy személy, aki elérte ezt a önvalóban lévő elégedettséget, akkor számára már nincsen kötelesség, de példát kell mutatni az általános egyszerű embereknek. És a királyoknak, mint aki Arjuna is volt, kötelessége példát mutatni. Mert lehet, hogy ő már esetleg elérte ezt az elégedettséget, az, hogyha valakit megérint Krisnának a jelenléte, vagy a Krisnáról szó gondolatok tisztasága, vagy Krisnának a szent neve, akkor tapasztalja ezt a boldogságot. Ugyanúgy, hogyha mi vidám emberekkel társulunk, akkor mi is vidámak leszünk. Ugyanúgy, hogyha mi Krisnával társulunk, és Krisna mindig boldog, akkor bennünket is át fog hatni egyre jobban ez a boldogság. Még mindig, hogyha valaki el is érte ezt a szintet, még mindig kell cselekednie azért, hogy példát mutasson az emberek. Kérjük, hogy Ivet Matarit, hogy olvassa fel nekünk a 20. és a 21. verset. Tehát itt Sri Krishna mondja, hogy Arjunának példaképnek is kell lenni, mert az emberek azt fogják csinálni, amit egy kimagasló személy csinál. Bármit tegyen egy nagy egyéniség, a közönséges emberek a nyomdokába lépnek. És bármilyen irányadó mértéket szabja meg saját példájával, az egész világ követi őt. Az itt van ez a szó, hogy pramánam. Pramán az azt jelenti, hogy példa. Hogyha az emberek látják a példát, akkor az sokkal könnyebb nekik követni. És ezért egy tanár számára nem csak az fontos, hogy mit mond, hanem igazából annál még fontosabb, hogy mit csinál. Egy tanár, aki dohányzik, nem tudja arra tanítani a diákokat, hogy ne dohányozzanak. Mert a saját példája ellent fog mondani. Nekünk volt olyan tanárunk, aki próbálta a diákokat így mondani, hogy ne dohányozz, de ő dohányzott. És akkor senki nem vette komolyan, mert nem az a példa. Akbar és Birbal történetét meséltem a példamutatásról, amikor Perzsia sakja elhívta Birbalt. Volt ez egy nagyon érdekes történet, ami ezt erről szól. Hogy Akbar császár az egyik nap kapott egy levelet Perzsiának az uralkodójától. És azáltal a levélben, hogy hallottam a nagyon okos miniszteredről, Birbalról, és az lenne a kérésem, hogy küldd el hozzám egy hétre. És akkor Akbar császár mutatta a Birbalnak a perzsasaknak a levelét, és akkor mondta, hogy azt kéri, hogy küldjelek el téged hozzá. És akkor fel is készült Birbal az útra, Akbar császár megragadta ajándékokkal, és akkor elindultak Perzsia felé. És amikor odaértek Perzsiának a fővárosába, akkor bevezették őt a királynak a palotájába, a trónterembe, és amikor Birbal belépett a trónterembe, akkor látta, nagyon meglepő dolgot látott, hogy van egy emelvény, ahol a trónszék szokott ülni, szokott lenni, és 6 trónszék van egymás mellett, és 6 ugyanolyan korú, ugyanolyan díszesen felöltözött személy ül a trónokon. Meséltem már ezt? Nem? Ivet Mataji emlékszik valakinek. És akkor az volt a feladat, hogy Birbal tudta, hogy csak egy személy az uralkodó. És akkor mondta, érted, hogy ez számára tesz, hogy ki kell választani, hogy ki az uralkodó. És akkor egy pillanatig nézte őket, és akkor oda ment az egyikükhöz, leborult a lábánál, és mondta, hogy ő felsége, meghoztam Akbar császárnak az ajándékait. És nagyon meglepődött a császár, hogy honnan tudtad, hogy én vagyok a császár. És akkor mondta Birbal, nagyon egyszerű, akkor beléptem a terembe, akkor mindenki, minden 5 személy az téged nézett, és csak te néztél rám. Akkor tudtam, hogy te kell, hogy legyél az uralkodó, mert mindenki az uralkodót nézi. És ez a történetnek a tanulsága az az, hogy amikor valaki egy ilyen pozícióban van, hogy mindenki figyeli, hogy pont mit csinál, milyen ruhában van, milyen ételt eszik, tehát hogy mindenki tudatosul, mert mindenki nézi az uralkodót, vagy nézi a vezetőt. És ezért egy uralkodónak mondjuk nagyon nagy felelőssége van, hogy ő kövesse a szentírásokat, és példát mutasson. Mert az egyszerű emberek nem azt fogják követni, hogy mit mond, hanem azt, hogy mit csinál. Mert az a kézenfekvő. És ezért mondja itt Krisna Arjunának, hogy neked végezned kell a kötelességedet azért, mert így tudod tanítani az egyszerű embereket, mert ők azt fogják nézni, hogy te mit fogsz csinálni. És akkor itt hozza Janaka Maharajnak a példáját, hogy ő milyen példásan követte a szabályozó elveket. És ezért egy királyon mondjuk, vagy egy vezető nagyon nagy felelősség van, hogy neki mindig fegyelmeznie kell az elméjét és az érzékeit, mert amit nem teszi, akkor felelős azokért a személyekért, akik a példájával félrevezet. És nem csak egy király van ilyen szerepben, vagy egy vezető, hanem hogyha valakinek van egy családja, és ő a családfő, akkor ő neki példát kell mutatni a feleségének, a gyermekeinek. Hogyha egy Matajinak van egy gyermeke, akkor a gyereknek az anya az a példa. És akkor, hogyha az anya csinál valamit, amit a gyereknek megtilt, akkor a gyerek azt szóvá fogja tenni. Voltam, nem tudom, egy pár éve osztálytalálkozón, és a gimnáziumi osztálytársaimmal, és azóta már nagyon sok lánynak van gyereke, és akkor ott mesélték, hogy tanítják a gyerekeiket. És hogyha valamit megtiltanak a gyereknek, azt ők se csinálhatják. Mert hogyha egyszer csinálják, a gyerek azt egyből szóvá fogja tenni, hogy anya, neked miért lehet, nekem meg miért nem. És akkor egyből mondja, hogy nekem nem lehet, akkor neked miért lehet. 3 éves gyerek. Magának is van egy tapasztalat erről.
Nekem mindig mondta egy kiskorom, hogy Isten, te
lesz mezitláb, mert akkor megfázol. De akkor te miért vagy mezitláb? És akkor nekünk is fel kellett venni otthon zoknit, hogy ez a vitalácsik újra. És ne fázol meg a gyerek.
Igen, tehát, hogy egy gyereknek például nem az a fontos, hogy nem a legfontosabb, hanem hogy mit mondunk neki, hanem hogy mit csináljuk. Igen, hogyha az anyukán nincs zokni, akkor a gyerek szóvá fogja tenni, hogy akkor nekem meg még kell zoknit viselnem, a te se viszi a zoknit. Hogy egyből mondja. Mert próbál kibújni valahogy, és hogyha ez egy pont, hogy a anya se visel zoknit, akkor nekem se kell zoknit viselni. És ez az élet minden területén így van, mert az élet bármelyik területén valaki vezető, vagy egy családba, vagy hogyha valakinek van egy gyereke, vagy egy csoportot vezet, vagy egy templomot, vagy valaki egy játrát. Tehát, hogy mindenki, aki hozzá van osztva, akkor azok a személyek tudatosak arról, hogy ez a személy mit csinál. Mert ez a természete. Tehát, hogy ez az anyagi természetnek a működése, így működik az emberi pszichológia. Tehát, hogy mindenki azt nézi, hogy akkor mi az a példa, amit lehet másolni. És nem az a legfontosabb, hogy valaki mit mond, hanem az, hogy mit csinál. És akkor itt ezt az elvet tanítja Krishna Arjunának, hogy Arjuna, neked végezned kell a kötelességedet, nem csak azért, hogy te fejlődj, hanem azért is, hogy példát mutass az embereknek. Jó, ehhez valaki nem kérdés.
Mikor lesz valami ember, csak saját maga lesz, szóval nagy gyakorlatilag előtte jár, hogy Krishna, aki legelőbb ment, akkor úgy
jön le a kegy, lehet így is. Várj, nem értem még egyszer.
Hogy most itt az van, hogy mindenki példát keres, példát követ, és hogy mindenki valakinek a példát látja, aki előtte jár, de ő is azt nézi, aki előtte van, és akkor ki van legelőbb, Krishna.
Legelőbb Krishna van, igen. Tehát, hogy Krishna, ő határozza meg az elveket, és látjuk, hogy Krishna is követi ezeket. Tehát például volt egy példa, amikor Krishna például nagyon alázatos. Nagyon érdekes, hogy ő az istenség legfelsőbb személyisége, ő imádja mindenki, őt imádja mindenki. De például volt a Yudhisthir Maharajnak a Rajasuya áldozata, és akkor mindenkinek volt valamilyen szolgálata. A Duryodhan fogadta a vendégektől az ajándékokat, amiket hoztak Yudhisthir Maharajnak. Bhishma Dév ellenőrizte, hogy minden rendbe menjen. És Krishna fogadta a vendégeket, és minden egyes vendégnek megmosta a lábát. Ez Krishna személyesen csinálta ezt a szolgálatot. Minden egyes vendéget fogadott, és nagyon alázatosan minden vendégnek megmosta a lábát. Krishna az istenség legfelsőbb személyisége. Tehát, hogy Krishna, és már a 9. fejezet, vagy énekben mondja, hogy én igazából a bakták szívében vagyok, a bakták pedig az én szívemben vannak. És én nem ismerek senki más, csak a baktáimat, és a baktáim sem ismernek senki más, csak engem. Akkor is Krishna igazából, és az egy másik dolgot, ami még meglepőbb, mondja, hogy én azért lettem híres, mint Krishna, mert a baktáim lótuszlábáról származó port a fejemen viselem. Ezt mondja Krishna. Tehát, hogy itt ő mutatja a példát, hogy mit jelent alázat, vagy ő hogy szolgálta a szüleit, Nanda Maharajot, Yashoda anyját, szolgálta a guruját, Szantipandi Munit. Tehát, hogy Krishna igazából mutat egyfajta példát, amit mindannyiunkban követni kell. Eljön, sícsét anyja Mahaprabhu. És természetesen Krishna vannak olyan aspektusai, amit nem utánozunk. Ugye, hogy Krishna táncolt a gópikkal, akkor mi nem fogunk a gópikkal táncolni. De Krishna felemelte a Govardhan hegyet is, amit szintén nehezen tudnak felemelni. Krishna valamikor megmutatja a fenségét, tisztenség legfelsőbb személyisége, de van, amikor úgy cselekszik, hogy mindenki más is tudja követni a példáját. És ezért jött el, mint Sri Chaitanya Mahaprabhu, és ő egy baktának a szerepét játszotta. Ugye, mert Kali Yugában minden ember Istent akarja imitálni. Akkor Sri Chaitanya Mahaprabhu eljött, mint bakta, és amikor valaki az Istenség személyiségének szólított, akkor a fülére tapasztotta a kezét, és akkor mondta Vishnu, Vishnu, hogy ne kísérts engem ezekkel a Isten káromlással. Tehát, hogy Krishna mutatja a példát, és igen, Krishna van legelőtt, és akkor mi pedig követjük a lelki tanítómesterünknek a feljebb alulnak a példáját. Ez nagyon fontos, de idővel ránk lesznek bízva más személyek, vagy a családtagjaink, gyermekeink, vagy fiatalabb bakták, vagy hogyha mi kimegyünk az utcára, akkor mi példát mutatunk az embereknek, akik arra jönnek, vagy akiknek prédikálunk. Akkor képviselnek a Krisna tudatot. És van, amikor az emberek nem jól viselkednek. És akkor ott egy példa, hogy akkor mi hogy reagálunk arra. Hogy akkor visszavágunk nekik, hogy hát figyelj, te vagy a hülye karmi, hát én vagyok a bakta, és akkor most hozom neked a Bhagavad Gita-t, akkor örülnöd kéne, hogy akkor találkozhatsz el, mert ez egy nagyon ritka lehetőség. Légy szíves, viselkedj normálisan. Tehát, hogy így nem fog működni, hanem nekünk, hogyha kimegyünk, akkor még hogyha az emberek kihívóak, vagy nem szépen viselkednek, mi még a kihívó viselkedésük ellenére is szépen bánunk velük, akkor az a példa, hogy akkor hogy kell viselkedni, és akkor valamikor részbe kapnak, hogy bocsánat, hogy hülye voltam, de pont egy nehéz napom volt, de légy szíves, bocsáss meg. Na, akkor az nekik egy példa, hogy mi hogy viselkedünk egy ilyen helyzetbe. És hogyha tudunk megfelelően viselkedni, akkor nekik az lesz egy példa. De hogyha nem megfelelően viselkedünk, akkor az is egy példa. Hát, csak így, itt volt egy Krisnás, így viselkedett, csak ugyanúgy káromkodott, mint én, akkor nem komoly emberek ezek a Krisnások. Tehát, hogy mi, amikor kimegyünk és prédikálunk, könyvet osztunk, akkor példák vagyunk az általános embereknek. De az első példa, igen, az Krisna. Jó, más kérdés ezzel kapcsolatban?
Egy rossz eset történik egy szankirtan közben, tudom, hogy mintha még eljött az esemény, egy rossz példát mutat, mert rosszul viselkedtem, akkor elég bocsánatot kérni, amikor jelenleg
attól az embertől?
Mintha nem lehet, mert így nem is tudtuk jelenlegelni, meg valamilyen.
Hát akkor lehet belőle tanulni, hogy most ez nem sikerült, de akkor lehet elmezni, jó, hogy mit kellett volna csinálnom. Tehát, hogy most lehet, hogy már elment az ember, és lehet, hogy már nem találkozok vele soha többet. De akkor most ebből tanultam, hogy most lehet, hogy nem sikerült úgy viselkednem, mint ahogy kellett volna. De hogyha lesz egy következő eset, hasonló, akkor tudom már, hogy kellene viselkednem. Tehát akkor lehet belőle tanulni, hogy jó, hogy akkor következőleg. Lehet átgondolni minden nap, egy 5-10 percet nap végén, hogy akkor hogy ment a napom, mi az, ami jól sikerült, mi az, ami nem jól sikerült, és hogy mit kell másképp csinálni. És akkor, hogyha van egy ilyen eset, akkor tanulunk belőle, hogy következőleg akkor másképp csináljuk. És elkerülhetetlenül fogunk hibázni, de hogyha mindig tanulunk belőle, akkor ezeket ki tudjuk javítani. Más kérdés? Köszönöm szépen, lehet, hogy itt a hosszabb szünetet. Meddig menjen a szünet? Hogyha valaki akar ebédelni, meddig. Most van 1 óra 10 perc. Meddig menjünk? 2-ig? Ez úgy jó? Jó, akkor 2-kor találkozunk. És körülbelül a felénél vagyunk a fejezetnek. De a nagyobb része az még hátra van, mert súlyosabb. Nem próbáljuk a